Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Kína megnyitotta a világ legnagyobb teleszkópját. Szelfit küldött a Marsról a NASA robotja. Beköszöntötte az elmúlt 1200 év legkorábbi cseresznyefa virágzása. Szennyvíz hasznosítására dolgoztak ki új megoldást magyar kutatók. Jöhet a rendkívül gyorsan lebomló új műanyag. Agykutatók kiderítették, hogy miért szeretünk zenét hallgatni. A kisbabák is képesek logikai következtetéseket levonni. Aztán kiderül az is, hogy hogyan alszik az a madár, amelyik szinte sohasem száll le. Hamarosan jönnek tehát a részletek, először azonban Erdős Pálra, a 20. század egyik legnagyobb matematikusára emlékezünk. Zsenialitása talán a számelméletben és a kombinatorikában tündökölt a legfényesebben. Gyakorlatilag ő teremtette meg a valószínűségi számelméletet, behatóan foglalkozott a végtelen számsorokkal, illetve a végtelen gráfok elméletével. 1913. március 26-án Budapesten született, szülei matematika tanárok voltak, és amíg 1930-ban be nem került a Budapesti Egyetemre, jobbára otthon tanult. Másodéves hallgatókorában már olyan eredményeket mutatott fel, melyek nemzetközi elismerést vívtak ki számára. Meghívást kapott Manchesterbe, egy kiváló matematikus csoportba. Sohasem volt állandó állása, de soha nem is pályázott ilyenre. Még ha volt is egyéves kutatói megbízása, ami igen ritkán esett meg, sűrűn látogatta máshol élő barátait, hogy közösen dolgozzanak. Új fedél, új bizonyítás, ez volt Erdős legendás mottója, és valóban 20-as éveitől kezdve nemigen fordult elő, hogy hét egymást követő éjszaka ugyanabban az ágyban aludt volna. Erdős Pál probléma felvetőként volt a legnagyobb. Az egész matematika történetben etéren nincs hozzáfogható, több száz izgalmas problémát hagyott maga után, amelyeket könnyű megfogalmazni, de amelyekről általában kiderült, hogy hajszál pontosan a dolgok lényegére irányultak. Az 50-es évektől a felvetett problémák megoldására pénzdíjakat tűzött ki, melyeknek összege tükrözte a feladat által vélt nehézségét. Egy Erdős probléma megoldása azonban mindig több dicsőséget hozott, mint anyagi sikert. Egész életében lelkesen segítette a matematikusokat, főleg a fiatalokat. Kedvence a rendkívüli tehetségű Pósa Lajos volt. Több tucatnyi olyan matematikus van a világon, aki gyakorlatilag neki köszönheti karrierjét. A tulajdon csak nyűg, tartotta Erdős, és mindvégig nagyon szerényen élt. Nem áhítozott akadémiai kitüntetésekre, és kissé kívül maradt a matematikai intézményrendszereken. Erdős Pál úgy élt, ahogyan akart, bizonyításaival és sejtéseivel nagyban elősegítette a matematika fejlődését. 70-es éveiben járva is ontotta az izgalmas eredményeket, és halála napjáig rendkívül termékeny tudós maradt. Erdős volt az első, aki felismerte, hogy a véletlen módszerek nagyon hatékonyan alkalmazhatóak számos olyan problémára, amelyeknek semmi közük sincs a véletlenhez. Mára már közhelyé vált a matematikában, hogy a megfelelő véletlen kiválasztásokkal megkaphatunk olyan objektumokat, melyeket egyértelműen kimondott módon igencsak nehéz megkonstruálni, és sok modern gyakorlati számítógépes algoritmus hatékonysága is ilyen véletlen eljárás alkalmazásán múlik. Az, hogy e módszer mára elterjedt, Erdős Pál érdeme. Mégis mint probléma felvető volt a legnagyobb. Az egész matematika történetében etéren nincs hozzáfogható. És végezetül következzen néhány Erdős Pál által megfogalmazott gondolat. Istennek van egy könyve, amely tartalmazza a legjobb, legszebb bizonyításokat. Azután egy-egy kiválasztottnak megengedi, hogy bepillanthasson ebbe a könyvbe. Ekkor születnek a nagy és a szép eredmények, amelyek egyenesen a könyvből valók. A következő idézet. Anyám egyszer azt mondta, még te is, Pál, egyszerre csak egy helyen lehetsz. Talán ha egyszer elköltözöm ebből a világból, képes leszek egy időben több helyen lenni. Talán majd együtt dolgozhatok Archimédesszel és Euklédesszel. Aztán a következő idézet. Bizonyos szempontból a matematika az egyetlen határtalan emberi cselekvés. Elképzelhető, hogy az emberiség előbb vagy utóbb mindent megismer a fizikában vagy a biológiában. A matematika azonban végtelen, ezért kimeríthetetlen. Már maguk a számok is végtelenek, ezért van az, hogy igazából csak a matematika érdekel. Az elmúlt percekben tehát Erdős Párra, a 20. század egyik legnagyobb matematikusára emlékeztünk, aki 1913. március 26-án született. A folytatásban pedig az űrkutatással kapcsolatos két hír következik. Kína megnyitotta a világ legnagyobb teleszkópját. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy szelfit küldött a Marsról a NASA robotja.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Kína megnyitotta a világ legnagyobb teleszkópját, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Kína hivatalosan is megnyitotta a külföldi kutatók előtt hatalmas távcsövét. A fél kilométer átmérőjű, rövidítve FEST, a valaha épített legérzékenyebb és legnagyobb egytányérú rádióteleszkópja. A Kínai Tudományos Akadémiához tartozó Nemzeti Csillagászati Obszervatórium szerint a csillagászok a világ minden tájáról egy online felületen nyújthatják be kérésüket a mérések elvégzésére. A pályázatokat mind elbírálják, és július 20-án kihirdetik az eredményeket. A külföldi szakemberek augusztustól kezdhetik meg az adatgyűjtéseket. A délnyugat-kínai hegyek között fekvő teleszkóp a Puerto Ricói Obszervatórium tavaly decemberi összeomlása után az egyetlen ilyen kaliberű eszközzé vált, amely külföldi csillagászokat fogad majd. A Kocsú tartományban található kínai teleszkóp háromszor érzékenyebb, mint amerikai társa volt. A távcső körül 5 kilométernyi rádiómentes zóna terül el, ahol sem mobiltelefonok, sem számítógépek használata nem engedélyezett. A FEST építési munkálatai 2011-ben kezdődtek, rendszeres működése tavaly szeptemberben indult, idén januártól a teljes teleszkóp üzemel. 500 méter átmérőjű tányérja egy 30 futballpályányi területet fed le. Építése 1,1 milliárd yuanba, mintegy 49 milliárd dollárba került. A kínai obszervatórium hatalmas mérete azt jelenti, hogy elképesztően gyenge rádiójeleket is képes detektálni az univerzum változatos területeiről. Mint például a halott csillagok maradványaiból, pulzárokból, vagy távoli galaxisok hidrogénjeiből. Mindemellett egy új kutatási területen is alkalmazható, ugyanis rádióhullámok segítségével lehet exobolygókat keresni, amelyeken esetleg földön kívüli életet is találhatunk. Az obszervatórium tesztelése 2016-ban kezdődött, ami alatt több mint 100 pulzárt fedeztek fel. Ez idáig viszont csak kínai kutatók használhatták a teleszkóp előzetes mérési adatait. Mostantól viszont a világ bármely országából jelentkezhetnek szakemberek mérési időt kérni. A fél kilométer átmérőjű tányér mintegy 4400 különböző alumínium panelből áll, melyeket több mint 2000 mechanikus csörlő dönt meg és manőverez az égbolt különböző részeinek megfigyeléséhez. Habár kevesebbet lát a teljes égboltból, mint más modern rádiótávcsövek, a felbontása pedig alacsonyabb, mint a több tányéros rádióteleszkóp hálózatoknak. A FEST a mérete miatt egyedülállóan érzékeny. Kína megnyitotta tehát a világ legnagyobb teleszkópját, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban még mindig űrkutatás, szelfit küldött a Marsról a NASA robotja. A Mars 5 km magas hegye, a Mont Sharp felé tartó Curiosity jelenleg egy Mont Mercury nevű 6 méteres kiemelkedésnél jár. Az amerikai űrhivatal Mars járója több alkalommal megörökítette a réteges formációt. A Curiosity a közelmúltban magát is lefotózta a Mont Mercury-nál, a felvételei felhasználásával pedig panorámaképeket is létrehoztak. A selfie 60 felvétel kombinálásával jött létre, a képeket a robot március 26-án készítette. Az új panorámaképek a NASA oldalán is megtekinthetőek. A selfie a Mars járó mögött maga a formáció, a robot előtt pedig egy mintagyűjtés nyoma, egy furat látható. Ez volt a 30. alkalom, amikor a Curiosity mintát emelt ki a vörös bolygó talajából. A begyűjtött anyagot a robot műszereihez továbbította. A kutatók így képesek lesznek felmérni a minta összetételt. Az űreszköz 2014 óta mászik fel a Mont Sharp oldalán. A régió, ahol a Mars járó jelenleg halad, egy agyagos és egy szulfátos terület között fekszik. Ennyit tehát arról, hogy szelfit küldött a Marsról a NASA robotja. Ami pedig a folytatást illeti, visszatérünk a Földre, beköszöntött az elmúlt 1200 év legkorábbi cseresznyefa virágzása. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Beköszöntött az elmúlt 1200 év legkorábbi cseresznyefa virágzása. Ezt állt a témánk a műsorban. Több mint 1000 éve a cseresznyefák virágzása jelzi a tavasz igazi kezdetét Japánban, amelyek visszatükrözik a természet szépségét. Ma azonban ezek a csodálatos virágok a klímaváltozás hatását is magukon hordozzák. A szokatlanul meleg idei tavasz miatt Kyoto a vártnál jóval hamarabb öltözött rózsaszínbe. Ez azonban azt is jelenti, hogy az elmúlt több mint 1200 év alatt most bontottak szirmot a legkorábban a cseresznyefák. Az ország cseresznyefa virágzásainak fesztiváljairól szóló császári dokumentumok és ősi naplóbejegyzések Krisztus előtt 812-re vezethetőek vissza. Ez idő alatt a legkorábbi virágzás rögzített dátuma az 1409. év március 27-e volt. Az évszázadok során a cseresznyefa virágok megünneplésének régóta fennálló hagyománya az arisztokratikus divatból a japán élet kultikus részévé vált. A kiotói lakosok általában minden év április elejétől a hónap közepéig tartják az úgynevezett hanamit, a virágzó cseresznyefák alatt, ahol megfigyelik, ahogy a többfajtájú fehér és rózsaszín virágok teljes pompájukban tündökölnek. Míg Kiotóban a cseresznyefa virágai már márciusban elkezdenek virágozni, a teljes kivirágzás dátuma, tehát amikor a rügyek többsége kinyílt, történelmileg április 17-e körül szokott bekövetkezni. Bár az elmúlt évszázadban ez az időpont április 5-e körülre volt tehető. Idén azonban már április előtt bekövetkezett a pillanat. A helyi tisztviselők 2021. március 26-án bejelentették, Kyotóban a cseresznyefák teljes virágzatban pompáznak. A cseresznyefa virágzások időzítése egyike azoknak a történelmi méréseknek, amelyeket a tudósok a múlt éghajlatának rekonstrukciója érdekében folyamatosan vizsgálnak. Ebben az esetben ez olyasmiről mesél, amiről a mennyiségi, szigorú, hosszú távú éghajlati rekonstrukciók is árulkodnak, vagyis hogy a bolygó ember által okozott felmelegedése évezredekre visszamenően példanélküli. A japán hegyi cseresznyefa virágzását például a 9. század óta 732 alkalommal részletezték a történelmi beszámolók, ami a természeti jelenség leghosszabb és legteljesebb feljegyzését jelenti a világ bármely pontjáról. Az 1200 éves sorozat átvilágítása során a tudósok világos tendenciát térképeztek fel, amely nagyon hasonlít magához az éghajlatváltozáshoz. Rámutattak, hogy miután az északi féltekén a tavasz korábban érkezik, ezért egyes növények és állatok megváltoztatják szokásaikat, beleértve a fák virágzását is. Az adatok azt mutatják, hogy a japán hegyi cseresznyefa az 1830-as évek óta egyre korábban kezdett el virágozni. 1971 és 2000 között már átlagosan egy héttel korábban borult virágba, mint a korábbi, Kyotóban rögzített összes virágzás átlaga. Ez a tendencia azonban más fajtákra is igaz. Az elmúlt 25 évben ezek is átlagosan 5,5 nappal korábban borultak virágba, és a tudósok szerint ezt leginkább a februári és márciusi melegebb hőmérséklet okozza. De nem a cseresznyefa az egyetlen növény, amelyet érzékenyen érint a gyorsan felmelegedő virág. A japán sárga barack téli virágzása is jól példázza a globális felmelegedéssel kapcsolatos legújabb változásokat. A szakemberek megfogalmazása szerint a japán cseresznyefák viszont a legjobban dokumentált példa a klímaváltozás biológiai hatásaira a világon. Ezek után pedig a folytatásban két környezetvédelemmel kapcsolatos jó hír következik. Szennyvíz hasznosítására dolgoztak ki új megoldást magyar kutatók, és szó lesz arról is, hogy jöhet a rendkívül gyorsan lebomló új műanyag.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába. amelyben témánk, hogy szennyvíz hasznosítására dolgoztak ki új megoldást magyar kutatók. A szennyvíziszapok és a szennyvizek hasznosítására dolgoztak ki új megoldásokat a Szegedi Tudományegyetem STE kutatói egy uniós támogatással megvalósult program keretében, tájékoztatott a Felsőoktatási Intézmény. Az STE szakemberei a Miskolci, a Pécsi és a Soproni Egyetemmel együttműködve hoztak létre tematikus kutatói hálózatot, amely a nyersanyaggazdálkodást, elsősorban a másodnyersanyagok, hulladékok és maradékanyagok hasznosításának lehetőségeit vizsgálta. Céljuk környezetipari és energetikai alkalmazások kifejlesztése volt. A szennyvizek kezelésében fontosak a membrántechnológiai szűrési eljárások. A projekt során az STE munkatársai kombinált megközelítéseket dolgoztak ki a szűrési eljárások hatékonyságának növelésére. Emellett nanotechnológiai megoldásokkal olyan öntisztuló membránokat fejlesztettek ki, amelyek eltömődése jelentősen visszaszorítható. Megvizsgálták a szennyvíziszapok energetikai, illetve mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeit, és kimutatták, hogy a komposztált szennyvíziszap talajjavító készítményként alkalmazható. A vizek, szennyvizek egyre több gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak. Ezek lebontására fénnyel katalizált nanokompozitokat fejlesztettek, illetve erre a célra használható mikrobákat izoláltak. Az olajszennyeződések folyamatosan megjelenő szennyeződések, amelyek akár évtizedekig terhelhetik a környezetet, a talajvizet. A kutatók valós ipari igényeknek megfelelően dolgoztak ki olyan biotechnológiai eljárásokat, amelyek segítségével ezek az ártalmas anyagok lebonthatóak. Bizonyították, hogy az eljárás zsíros élelmiszeripari hulladékok lebontására is alkalmas. A talajvíz oxigénmentes körülmények között való tisztítása esetén annak a lehetőségét is vizsgálták, hogy a kármentesítés összekapcsolható-e energiatermelési folyamatokkal. Bizonyították azt is, hogy számos új biomassa típus, növényi maradvány felhasználható biogáz termelésre. Ezzel is csökkentve az ilyen növényi maradványokból képződő széndioxid mennyiségét, valamint kiváltva a fosszilis eredetű energiahordozók használatát. Szennyvíz hasznosítására dolgoztak ki tehát új megoldást magyar kutatók. A folytatásban pedig egy másik jó hír a környezetvédelemmel kapcsolatban, jöhet a rendkívül gyorsan lebomló új műanyag. Még ha biológiailag le is bomlik egy műanyagszatyor, az több száz évig tart, kivéve ha fűrészporból készült. Amerikai tudósok olyan műanyagot állítottak elő, amely a szabadban két hét után már darabokra esett, és három hónap múltán teljesen lebomlott. Az egyik szakfolyóiratban közzétett eredmények szerint a Yale és a Marylandi Egyetem tudósai olyan fafeldolgozási melléktermékek, forgács vagy fűrészpor alapú műanyagot fejlesztettek ki, amely biológiailag lebomlik és újra feldolgozható. Megtalálták a módját, hogy a fa porózus anyagát a víznél sűrűbb szilárd anyagok keverékévé alakítsák. Ehhez a fűrészport vagy forgácsot finom porrá őrölték, egy biológiailag lebomló és újrahasznosítható oldószerrel lebontották. Ezt a barna keveréket kiszárítva nagy mechanikai szilárdságú, könnyen önthető és hengerelhető, a folyadékokat stabilan megtartó és UV-álló anyagot kaptak, amely ráadásul biológiailag lebontható és újrafeldolgozható, és alacsonyabb életciklus környezeti hatással bír, mint a kőolaj alapú műanyagok. A kutatók összehasonlították a bioplasztik környezeti hatását a szokásos műanyagéval, úgyhogy bioplasztik lapokat temettek a föld alá. Két hét múlva a lap már összetöredezett, három hónap múlva pedig teljesen lebomlott. Ez azért sokkal rövidebb, mint néhány száz év. Ha ez még nem lenne elég, akkor a lebomlott bioműanyag folyékony formában visszanyerhető és újra feldolgozható. Ennyit tehát arról, hogy jöhet a rendkívül gyorsan lebomló új műanyag. A folytatásban pedig két hír következik az orvostudomány világából. Agykutatók kiderítették, hogy miért szeretünk zenét hallgatni, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a kisbabák is képesek logikai következtetéseket levonni.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a folytatásban arról lesz szó, hogy agykutatók kiderítették, miért szeretünk zenét hallgatni. A hallással és a jutalmazással összefüggő agyi-idegi áramkörök felelősek a zenehallgatás élményéért. Ez derítette ki egy új kutatás. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a két agyi terület kommunikációja az oka annak, hogy az emberek szeretnek zenét hallgatni. Az agykutatók már régóta próbálnak rájönni, hogy mi az oka, hogy nagyjából nincs olyan ember, aki ne szeretne zenét hallgatni. A tevékenységnek egyébként semmilyen biológiai előnye nincs, mégis egy egyetemes jelenségről beszélhetünk. Képalkotó vizsgálatok már feltárták, hogy a zenehallgatás ugyanazt az agyi területet aktivizálja, amelyet például az édességek, azaz a jutalmazással összefüggő agyi-idegi áramköröket indítja be. Kanadai tudósok most műszeres eljárásokkal figyelték meg még részletesebben a jelenséget. A kutatásban résztvevőknek popszámokat kellett hallgatniuk, miközben a szakértők efemeri segítségével figyelték az agyi aktivitásukat. Korábban a kutatók mágneses ingerléssel közvetve aktiválták vagy gátolták a jutalmazó áramköröket. Azoknál, akiknél a jutalmazó idegi áramköröket aktivizálták, nagyobb volt a pozitív hatása a zenének, azoknál, akiknél gátolták, kisebb. A legnagyobb változások az agy törzsdúc területén jelentek meg, ami a jutalomkör egyik fontos kulcs régiója. Azok, akik a legjobban élvezték a zenét, sokkal nagyobb együttműködő aktivitást mutattak a hallási és a jutalmazási agyi területek között. Ezek után a folytatásban pedig egy másik érdekesség, ami szintén kapcsolódik az agyi tevékenységhez, a kisbabák is képesek logikai következtetéseket levonni. Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezésükre álló adatok hiányosak, derült ki abból a tanulmányból, amely az egyik szaklapban jelent meg. A Közép-Európai Egyetem babakutató laborjában végzett kutatássorozatban azt vizsgálták, hogy a 14 hónapos, még nem beszélő csecsemők képesek-e nyelv előtti logikai műveletekre, például logikai kizárásra, hogy kikövetkeztessék a mások viselkedését vezérlő motivációkat. A kutatási eredmények szerint az uralkodó szemlélettel ellentétben, ami azt sugallja, hogy a csecsemők és a kisgyerekek még nem képesek logikai műveletekre, a babák már 14 hónapos korban használják a logikai következtetések egyik alapvető formáját. Ami különösen meglepő, hogy az így szerzett tudást be is tudják építeni más következtetésekbe, melyeket a társas világról alkotnak. Ezzel a kutatók elsőként szolgáltattak bizonyítékot arra, hogy a csecsemők nem tehetetlenek olyan helyzetekben sem, amikor a közvetlenül megfigyelhető információk hiányosak. A hiányzó információ nem akadályozza meg őket abban, hogy megfelelően értelmezzék mások cselekvéseit, és következtetéseket vonjanak le az azokat vezérlő okokról. A beszámoló szerint ez azért lehetséges, mert képesek arra, hogy logikai műveleteket a társas világról szerzett ismereteik bővítésének szolgálatába állítsák. Ehhez annyit kell tenniük, hogy figyelembe veszik a meghatározó lehetőségeket, és kizárják azokat, amiknek a tapasztalataik ellentmondanak. Az így kapott eredmény felhasználható akár mások motivációjának megismerésére is. Meglepő eredmény, de a kisbabák is képesek logikai következtetéseket levonni, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy érdekesség következik az állatvilágból, kiderül, hogy hogyan alszik az a madár, amelyik szinte sohasem száll le.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben itt a tudomány mai állásában kiderül, hogy hogyan alszik az a madár, amelyik szinte sohasem száll le. Az albatrosznak is kell a pihenés, de élete első 6 évét szinte leszállás nélkül a levegőben tölti. De hogyan alszik a kutya és a cica? Vajon alszik-e a ló és a halak? A legtöbb állat viselkedési módszerét már felfedezték a kutatók, viszont a madarak alvási szokásait sokáig homály fette. A Max Planck intézet kutatói elsőként bizonyították be, hogy a madarak repülés közben is tudnak aludni. Az egyik legmeglepőbb felfedezés, hogy repülés közben egyik, vagy éppen mindkét agyféltekéjük inaktív. Külön érdekesség, hogy a tájékozódási képességeik még akkor sem romlanak le, amikor az agyuk az úgynevezett REM fázisba lép, pedig ez az izomtónus ideiglenes elvesztésével jár. A kutatók számára érthetetlen jelenséget az adta, hogy egyes madárfajok, például a vándoralbatroszok folyamatosan repülnek, de eddig nem értették, hogyan alszanak. Delfinek esetében már ismert volt ez a megoldás. A víziemlős úszás közben egyik agyféltekéjével aktív, ezért úszik és nem süllyed el. A másik az alatt pihen. A kutatócsapat ezután földön gubbasztó kacsákkal végzett kísérletet, amely a delfineknél működő agyi működést mutatott. Ezt követően a tudósok már erősen gyanakodtak arra, hogy a vándoralbatroszban és a többi vonuló vándormadárfélében kifejlődött a repülés közbeni alvás képessége. A tudósok ezért a madarak agyi aktivitását vizsgálták meg. Céljuk az volt, hogy megállapítsák az alvás valamelyik fázisa, a lassú hullámú alvás, SVS, vagy a gyors szemmozgás, REM fellépen náluk. A kísérlethez fejlesztettek egy miniatűr EEG-szkennert. Az eszközt a madarak fejére csatlakoztatták, így leolvashatóvá vált az agyi aktivitásuk, pláne hogy a szkenner követte a madarak fejmozgását is. Mivel az albatrosz magasan és hatalmas távban repül, a kutatók először vizsgálati alanyként a Galápagos-szigeti fregatmadarakat választották. Ezek állandóan az óceán fölött repkednek, zsákmányra vadászva. Meglepő volt, hogy a szkennerrel felszerelt madarak akár 3000 kilométert is repülnek pihenés nélkül. Napközben a madarak agya aktív maradt, de a napfelkeltével, amikor a nagyobb aktivitást igénylő vadászat helyett sima repülésre váltottak, az agyukban megkezdődött a lassú alvás, az SVS, igaz, csak néhány percre. Érdekes eredmény volt az is, hogy néha csak az egyik agyfélteke van SVS állapotban, máskor azonban ez mindkét agyféltekéjükre kiterjedt. Következtetésük az volt, hogy a madaraknak nincs szükségük fél agyféltekés alvásra a repülési képességek megtartása érdekében. Bár ez a fázis viszonylag gyakran fellépett, mindig olyankor következett be, amikor a felfelé szálló légáramlatokat lovagolták meg a madarak. Vagyis a madarak fél szemmel aludtak, szó szerint. A másikkal talán arra figyeltek, hogy nehogy egy társukkal ütközzenek. Az alvó madaraknál a REM fázis is fellépett alkalmanként. A kutatóknak ez nagyon nagy kockázatnak tűnt. A gyors szemmozgás alvási szakaszában az emberi agy álmodik. Felvetődött a kérdés, hogy egy madárra nézve nem lenne veszélyes, hogyha a repülés közben kezd el álmodni. Ráadásul az izomtónusuk megszűnik. A madaraknál azonban ez nem úgy működik, mint az emlősöknél. Náluk a REM fázis ideje csak néhány másodperc, ami alatt, ha egy kicsit meg is ereszkednének, a repülési szokásaik nem változnak. Az EEG-vel megfigyelt fregatmadarak átlagosan 42 percet aludtak naponta, szárazföldön akár 12 órát is. A kísérlet következő fázisában vándoralbatroszokat figyeltek meg a kutatók, ezek még a fregatmadaraknál is kevesebbet aludtak. A szárnyfesz távolságuk 330 cm is lehet, ez az egyik legnagyobb. Átlagosan 50 évig élnek, a repülést kizárólag szaporodási céllal szakítják meg. A madarak nagyon hosszú párzási ciklussal rendelkeznek. A fiókák egy évig maradnak a szülőknél, így egyes fajok csak két évente szaporodnak. Udvarlásuk az állatvilágban egészen különleges és megható, egyetlen társuk van egy életen át. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!